alkalmából. Orgona muzsika. Pénteken 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából.
Nagy barna ház. Katona áll előtte. De ne nézzen a szemébe, mert megüti magát.
Fogadnak ott engem?
Sokat kell várni, nagyon sokat. De rég beszéltem magyarul.
Maga magyar.
Örök hűség. Iványi Marcell igaz történetet feldolgozó zenés filmje ma 18 óra 55 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Cavacos helyett Rózsalovag Grazban, Cartellieri és Riba. Ezek mai főbb témáink. Kicsit visszamegyünk az időben, május 25-i koncertről beszélgetek most Csengeri Kristóffal. Leonidas Cavacos, ő volt meghirdetve, de hát aztán a Cifra Fesztiválon ez a koncert nagyon megváltozott. Hogyan is?
Igen, hát nagyon nagy várakozás előzte meg Cavacos várt fellépését, mert elég régen járt Budapesten, és hát nagyon szereti a közönség az ő nagyszerű hegedű játékát. Karmesterként is ismerjük őt, és mindkét minőségében pompás teljesítmény nyújt. És ráadásul tegyük hozzá, hogy Enrico Pácséval, ezzel a nem olyan nagy nevű, de a ma élő muzsikusok között az egyik legkiválóbb kamarazenészként számon tartott művész, ővele érkezett volna Cavacos, és hát ő is egy kivételes rangú muzsikus, Cavacosnak egyébként rendszeres partnere. Cavacosnak betegség miatt le kellett mondania a koncertjét, pár nappal a koncert előtt derült ez ki, és Baráti Kristóf volt az, aki vállalta, hogy beugrik helyette, igazán bravúrosan. Enrico Pácsé viszont eljött, és hozzáteszem, hogy a Baráti Pácsé párost már hallottuk, 2014-ben a Műpában adtak egy szonáta estet, most visszakerestem az interneten, ismerik egymást régről, és összeszokott, ha úgy tetszik, kamara partnereknek tekinthetők. A műsor, elmondom, hogy mi lett volna az eredeti, mert abból lehet látni, hogy mennyire megváltozott minden egyetlen szám kivételével. Cavacos és Pácsé előadta volna Mozart émol hegedű zongoraszonátáját, utána Sosztakovics opus 134-es hegedű zongoraszonátáját, ez egy nagyon jelentős kompozíció, Schubert Hámor rondóját és végül Stravinsky divertimentóját. Ehelyett Baráti Kristóf és Pácsé eljátszotta a Mozart művet, valóban híven az eredeti műsorhoz, César Franck Ádúr szonátáját, tehát ki nem örül, hogyha hallhatja, és a második részben Saint-Saëns bevezetés és Rondó Capriccioso című kompozícióját, illetve Ravel cigányját, de ezt a két művet már nem Pácsé társaságában szólaltatta meg Baráti, hanem Balázs János zongorázott ebben a két kompozícióban. Na most ez teljesen elég lett volna, bár egy kicsit rövid lett volna a második rész, de hozzáteszem, hogy tudván, hogy milyen nagyszerű két művészről van szó, a közönség úgyis adatott volna legalább három ráadást. Tehát gyönyörűen kikerekedett volna a koncert, de nem, ehelyett még kaptunk közvetlenül a szünet után Dvorzsák Cigánydalok című dalciklusából az Eda arra tanított anyám című darabot Boldocki Gábor trombita szólójával és Balázs János zongora kíséretével, majd pedig Hubai Jenő negyedik csárda jelenetét, a Helyre Katit, szintén Boldocki Gábor játékával és szintén Balázs János kíséretével. Na most ezzel az a probléma egyrészt, hogy nagyon furcsán hat. Hozzáteszem rögtön magam szavába vágva, hogy a közönség remekül fogadta ezt a változtatást. Tehát egy szava nem volt a közönségnek, ha szabad így mondani, és nagy-nagy tapsal jutalmazta az egyébként pompás előadásokat. Tehát még egyszer, ez itt két ráadás szám. Jegyzem meg halkan, és egy koncert közepébe beékelni, egy hegedű zongoraest közepébe két ráadás számot, amely ráadásul trombitán szólal meg. Ez az én számomra kicsit kimerítette az abszurd fogalmát, és valóban az én számomra úgy is hatott. Tehát azért szerintem mindent nem kellene. Ezen túlmenően pedig nem szeretnék udvariatlan lenni Balázs János iránt, de azt gondolom, hogyha egy ilyen kincs van Budapesten, mint Enrico Pácsé, akkor meg lehetett volna oldani, hogy a második részben is ő zongorázzon. Tudom, hogy a közönség nagyon szereti Balázs János zongorázását, ő nagyon népszerű művész, de sokszor hallja őt a közönség. Enrico Pácsé 5-6-7-8 év is eltelik, amíg Budapesten látogat, és tudván, hogy milyen kivételesen muzsikál. Én jobban örültem volna, elnézést ezért a megjegyzésért, hogyha őt hallom a második részben. Az előadásokról. Az valami egészen különleges volt, ahogyan a Mozart és a Franck mű összekapaszkodott. Ugye az ember nem gondolná, hogy ez a két mű reflektál egymásra, de mégis az a befelé fordulás, az a bensőségesség, az a meditatív karakter, amivel mindkét művész muzsikált a legapróbb részletekre is figyelve, és egymásra rendkívüli módon, rendkívül érzékenyen reagálva, az valahogy folytonosságot teremtett a két mű között. Lágy tónusok jellemezték mind a két kompozíciónak a megszólaltatását, nemesség, nyugalom, kiegyensúlyozottság volt a Mozart nyitó tételben, kecsesség, választékosság a második, ez egy kéttételes Mozart szonáta, ezt mondanom sem kell, és hát a Franck műben az ugye tényleg a megszólalásmódoknak egy csodálatos gazdagságát kínálja, a nyitó tételt azt úgy szólván lassú tételként játszotta ez a két művész. Nagyon rugalmas tempóval, a scherzo viszont ehhez képest akkor óriási kontrasztot jelentett a tüzével, az erős hangsúlyokkal, a dús hegedű tónussal, a nagy lendülettel, és hát a lassú tétel pedig a címéhez méltón recitativikus volt és fantáziaszerű, improvizatív jellegű, mert ugye ennek recitativo fantázia a címe ennek a lassú tételnek, a fináléban pedig a felszabadult éneklést éreztem alapvetően meghatározónak, és azt a fokozódó energiát, amely a tétel előre haladtával egyre inkább eluralkodik a zenélésben. Ehhez a meglehetősen koherens világképhez, amit zenélésben a két művész megjelenített, hasonlóképpen nagyon koherens világképként csatlakozott a Saint-Saëns bevezetés és Rondó Capriccioso, illetve a Ravel Cigán, mert itt a virtuózitás lépett előtérbe, Saint-Saënsnál elsősorban a feszesség, az elegancia vonatkozásában, és Ravelnél pedig a tűz, a temperamentum, a szabad, deklamatorikus karakter volt az, ami uralkodott. Ugye itt már Balázs Jánossal játszott együtt Baráti Kristóf, és hozzáteszem, hogy még a koncert végén egyszer pódiumra lépett Enrico Pace is, mert akkor Barátival az ő kettejük ráadásként eljátszották Csajkovszki melódiáját, aztán szintén pódiumra lépett Boldocki Gábor, aki immár Balázs Jánossal eljátszott egy jazz standardet, és ezzel fejeződött be a hangverseny. Ami a két Boldocki produkciót illeti, azt tudom mondani, hogy én máskor is mindig úgy éreztem, hogy ő az egyik legnagyobb ma élő trombitás, tehát nem véletlen, hogy egészen kiváló zeneszerzők komponáltak és komponálnak a számára műveket. Most is úgy játszott azzal az abszolút nemes ízléssel, és azzal a tökéletes hangszeres kivitelezéssel, amelyben egyetlen makulát nem talál a zenehallgató. Ezzel a részben hangszeres alapállással, részben pedig zenei ízlésvilággal szólaltotta meg ezt a két művet, és ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy azért Hubai esetében az a tartás, amivel ő ezt játszott, az nagyon elismerésre méltó, mert ennek a műnek nem feltétlenül a legtisztább jó ízlés a zenei világa. És azt kell, hogy mondjam, hogy abból a szempontból ez lenne még a zárszó, és nem biztos, hogy nagyon kellemesen hangzó, tehát abból a szempontból, hogy ez a három muzsikus, Baráti Kristóf, Enrico Pace és Boldocki Gábor képviselt egy bizonyos fajta zenei esztétikát, azt, hogy nem lehetséges olyan pillanat, amikor feladjuk azt a fajta zenei igényességet, amely minden megmozdulásunkat vezérli, és nem létezik olyan pillanat, amelyben bármi hangszeresen megkérdőjelezhető, ebbe a kontextusba nem igazán illett bele Balázs János zongorázása, amelyben azt tapasztaltam, hogy bizonyos hangszeres elnagyoltság uralkodott, a forte dinamikai szint fölött keményé és nyersé vált a hangzás, és általánosságban azt éreztem, hogy a művész nagyon sokszor engedett minden olyan kísértésnek, ami az olcsó hatáskeresés felé terelte a játékát.
Ravel művét, a Cigánt idézzük Baráti Kristóffal, a zongora kísérő ezen a felvételen Magyar Valentin. Thank you. Rózsalovag és Grác, Mesterházi Máté.
Azt hiszem, kevés olyan darabja van az operairodalomnak, amelyik ennyire az időről szól, az idő múlásáról szól, és ennyire kötődik ahhoz az évhez, amelyben keletkezett, ennyire kifejezi azt az évet, amelyben keletkezett, ugye ez 1911, az utolsó békeév Európában, mert minden ellenkező híreszeléssel szemben az első világháború nem 1914-ben kezdődött, hanem 1912-ben az első balkáni háborúval.
Ez számunkra 14-ben persze.
Igen, de a történészek megegyeznek abban, hogy tulajdonképpen az utolsó igazi békeév 1911, és ez a darab arról szól, tudjuk, hogy valami, amit megérez, hogy ez már a végét járja, hogy ez még nagyon jó, de ennek nagyon hamar vége lesz, és ez visszahozhatatlanul vége lesz ennek, és tulajdonképpen a főszereplője a darabnak, a tábornagyné is az idő múlását érzi állandóan, hogy ez az ifjúság, ez visszahozhatatlan lesz.
35 éves a szövegkönyv szerint egyébként a tábornagyné, és akkor veszi észre az öregedés első jeleit, hát ez most...
Hát ma már ez változik, de tulajdonképpen azt veszem észre, hogy a mai rendezők egyre inkább ezt az időfaktort veszik észre a darabban, és rendezik meg a darabban. Hadd utaljak most Barry Koskinak a müncheni rendezésére, aminek a középpontjában egy hatalmas nagy óra állt, vagy egy nemrégiben Zürichben bemutatott remek rózsalovag előadásra a Deborah Warner rendezésében, ahol a színpadon állandóan visszatérő motívum volt a halálfej, a koponyák, és az előadás végén a kis szerecsen, aki befúlt, ugye ezzel ér véget a darab, ez a kis szerecsen, ez tulajdonképpen a halál, aki ottan meglesi az ifjú szerelmeseket. Állandóan ez a memento mori. Na most ez a Gráci előadás egészen eredeti módon kezeli az időt, mert azt találja ki, hogy a második felvonás, ugye az ezüstrózsa átnyújtása és a kérés, és ugye a konfliktus Oxbáróval, a Mumfordi és Sophie által, a fiatal lány által nagyon nem kívánt kérővel, tehát ez a jelenet tulajdonképpen egy flashback, egy visszatekintés. A tábornagyné tekint vissza a saját ifjúkorára, amikor ő ugyanilyen Sophie volt, ugyanilyen fiatal lányként hozzá kényszerítették a tábornagyhoz.
Aki azonban nem jelenik meg, mert vadászik valahol Szlovéniában.
Na várja, Szlovóniában van vadászik, Szlavónia erdejeiben medvére vadászik, de várt ki a végét, mert ebből is lesz majd egy jópofa csattanó. Ő tulajdonképpen ebben a második felvonásban, ahol végig jelen van a tábornagyné is, Sophie-ban fölismeri a saját sorsát, és ő veti a cselt Oxbáró számára, tehát nem Octavian, a fiatal szerető lesz az, aki kitalálja a harmadik felvonáson Oxbáró leleplezését és léprecsalását, hanem a tábornagyné az, aki azt kitalálja, és tulajdonképpen megmenti Sophie-t attól a sorstól, amit ő magának is el kell szenvednie. A csattanója a dolognak, hogy amikor egymáséi lesznek a fiatalok, és bejön Fanninál a Sophie gazdag polgár apja, és a tábornagyné újra bejön, és ugye elhangzik az a híres mondat, hogy lám, ilyen a mai fiatalság, a tábornagyné pedig egy nagy szept, egy lefelé hajló nagy szeptim ugrással, ami hát mindent kifejez a lemondás. Na most itt valójában nem Fanninál jön be, hanem
a férj.
Hanem a tábornagy visszajött Szlavóniából egy csomag ajándékkal, amivel a házasságban megalkuló feleségét akarja újból megvigasztalni azért, hogy távol volt állítólag Szlavóniában medvevadász.
Hát, ha élete volna a rendezés, eddig eljutok a gondolatban, akkor már ajándékként egy órát hoz a feleségének.
Vagy egy koponyát.
Előadás?
Na most, amiért az ember elmegy egy ennyire bécsi darabot Grazban megnézni, ennek két oka van. Először is a Gráci operának csodálatos akusztikája van, Én sokkal jobban szeretem, mint a bécsi Staatsoperét, egy hihetetlenül intenzív és ugyanakkor nagyon intim tér a Grazi Opera, pedig egy nagy ház. Újból és újból visszatérek Grazba, mert nagyon érdekes előadások vannak ott. Nemrégiben egy remek Vocceket is láttam, és hát ez is egy nagyon eredeti előadás volt. A másik fontos faktor, hogy a tábornagynét a mi Pasztírcsák Polinánk énekelte, és ez az ő nagy személyes sikere is volt, hiszen neki majdhogy nem végig a színpadon jelen kell lennie, és fantasztikus kisugárzása van színpadilag is, és hát egy gyönyörű hangon énekli a tábornagynét, úgyhogy ez az ő nagy személyes sikere is, de hát minden énekes kiváló, és hogyha megengedett bejátszásnak, persze azt a tercetet, a harmadik felvonás tercetjét javaslom, ahol a tábornagyné lemond a fiatal lány javára a szeretőjéről, és hát a két fiatal pedig megszeppenve és zavarban hebegnek, habognak, egyébként Hofmannsztál szövege itt is zseniális, és hát ez egy csodálatos zene, és hát tudjuk, hogy Richard Strauss temetésén is ez a tercet hangzott el. Kinek a vezényletével? A fiatal Solti György vezényletével. Úgyhogy ezt is tudni kell, hogy Solti ennek a Richard Strauss tradíciónak a letéteményese volt. Nos, most Grazban persze a nagyszerű előadást Vasili Krisztopulosz vezényelte a gráci filharmonikusok élén, hallatlanul dinamikusan, széles tempóskálával. A rendezőt, ezt a nagyon eredeti rendezést említsük meg, Philip M. Krenn, és hát a három énekes, akit hallani fogunk, Pasztírcsák Polina a tábornagyné szerepében, Sofia Vinnik Oktáviánként, és Tetyana Mius Sofi szólamában.
Thank you.
Május 28 csütörtök, Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszonterem. Két koncert is volt egymás után a Fiatal Művészek Pódiuma sorozatban. Először Kovács Zétény zongorázott, vele Uzsali Bence készített riportot.
Ha az utolsó művet nem számítom ennek a koncertnek a műsorába, akkor azt mondhatom, hogy Scriabintól Scriabinig megyünk, Brahmson és Rachmaninovon keresztül. Hogyan állt össze ez a program?
A Brahmson által alkotta igazából ennek az egész műsornak a magját, és ezt a darabot még Haritai tanár úr adta nekem. Ezt ugye már nagyon régóta tanulom, ezt a darabot, és akartam eredetileg is Scriabint játszani, viszont idén volt először olyan, hogy ettől a szerzőtől játszottam darabot, és ezért nem akartuk bekockáztatni, mert kicsit izgultam attól, hogy még nem játszottam soha Scriabint, és akkor mi lesz, hogyha nem sikerül úgy, ahogy szeretném, de megtanultam még télen a Opus 16-os ötleült kötetet, és akkor láttuk, hogy igen, ez nekem való. A második szonátát azt nagyon szeretem, úgyhogy ezt mindenképpen szerettem volna. Az Opus 16-os preütkötet pedig úgy jött, hogy ha már úgyis megtanultam, akkor miért ne. Meg ezek azért nagyon gyöngyszemek ezek a darabok, szóval az összes egy külön egyéniség, de mégis valahogy olyan jól összejön egy csokorba, hogy muszáj volt ezt is beletenni.
Másrészt, hogyha megnézem a teljes műsort, azért az opusszámok is mutatnak egy érdekességet, hogy a legnagyobb opusszám ez a Rachmaninova 33-as, de hát egyébként opusz 16-os és opusz 2, és hát van egy opusz 1-es is, egy saját szerzeményű első szonáta. Azért azt hiszem, hogy mindenkinek egy nagy mérföldkő az, amikor egy darabra ráírja azt, hogy opusz 1, és azt elsőként felvállalja, vagy koncerten eljátsza. Hogyan készült ez a mű, vagy milyen lett ez a szonáta?
Eredetileg ez egy prelütkötetnek indult ez a darab, ugyanis még amikor úgy elkezdtem foglalkozni komolyabban a zeneszerzéssel, akkor kezdtem úgy igazán Scriabint hallgatni. Én Scriabinnal nagyon-nagyon szeretek így azonosulni, meg nagyon tetszik az, ahogy ő írja a hangokat, meg ahogy ő vezeti a dallamokat, és ezért nagyon-nagyon sok Scriabin preludet hallgattam, de tényleg valami hihetetlen mennyiségűt. És akkor gondoltam, hogy én is elkezdek írni preludöket, mivel azok ugye rövidek, nagyrészt karakterdarabok, vagy hát nem nagy formák, és nem ilyen különböző karakterűek, mint nem tudom, mondjuk egy szonáta. És miután megírtam kettő ilyen kisebb darabot, akkor ahogy eljátszottam egymás után őket, így kezdtem észrevenni, hogy amúgy ezek tök jól mutatnának együtt, nem csak különálló darabokként, hanem mondjuk egy szonátaként. És igazából az Opus 1-es szonátának a fő témája az az egyik preüd, a melléktémája vagy második preüd, amik szerintem tökre egybe tudnak fűződni. És aztán igazából csak írtam hozzá egy kidolgozást, meg egy kódát, és a visszatérésnél meg kicsit máshogy hoztam vissza a dolgokat, mint ahogy eredetileg. Úgyhogy így alakult, de nagyon-nagyon sokat dolgoztam egyébként ezen a darabon, nagyon sokat gondolkodtam rajta, és több tanárhoz is vittem, és kifejezetten elégedett lettem a végeredménnyel végül. Ez a szonáta, ez nem az első darabom. Nagyon sok ilyen kisebb darabot írtam már ezelőtt is, csak azok nem vagyok olyan jóba azért. Meg hát írtam egy teljes zongora versenyt is, ez 3 tétel, de az, ami egészen borzasztó lett ez a darab, azzal nagyon-nagyon sok meló lenne, hogy azt egy rendes kiadható darabként így felvállaljam. Úgyhogy ez a szonáta itt csak papíron az első, és a zeneszerzés meg valahogy mindig is érdekelt olyan szempontból, hogy nagyon szerettem volna nem csak előadó művészként kifejezni magam, hanem saját alkotásokként is. Nagyon-nagyon fontosnak találom a művészetben azt, hogy a zenét mint egy külön nyelvet használjunk, és tudjunk kapcsolni az emberekkel, és ezt úgy tudtam megtalálni a legjobban, hogyha olyat játszok, ami saját. Mert hát az előadó művészetben az a szép, hogy mindegyik darabban találunk valamit, amivel tudunk azonosulni, és így személyesen elő tudjuk adni a darabokat, de úgy igazán akkor a legszemélyesebb, ha az embernek a saját darabjáról van szó, úgyhogy ezért csinálom ezt a kettőt egyszerre.
Kovács Zétény Opus 1-es szonátájából idézünk most részletet. Thank you. A másik koncert 19.30-kor került sorra, szintén a Dohnányi Jenő Zenéközpont Sapszon termében. Forgó Boglárka és Rátkai Áron koncertjéről van szó. Várgedő Anna mindkettőkkel beszélgetett, először Forgó Boglárka kerül sorra.
Hogy emlékszel vissza a 2024-es versenyre?
Nagyon nagy örömmel emlékszek vissza arra a versenyre. Egy verseny az ember szakmai élete során az mindig meghatározó tud lenni, és nagyon örültem, hogy a Zeneakadémián töltött éveimbe pont beleesett ez a verseny, mert a szakmai felkészülés az mindig egy nagyon fontos mérföldkő. Igazából az ember kitűzi a hétköznapok során is a legmagasabb minőséget maga elé, de egy ilyen helyzetben különösen a legmagasabb mérce magunk elé helyezése az nagyon meghatározó, és így összegészében úgy látom, hogy az egész felkészülési időszak nagyon sokat hozzátett a zeneakadémiai éveimhez.
A koncerten eljátszod Beethoven G-moll szonátáját. Milyen a kapcsolat a két hangszer anyaga között ebben a műben?
A kamara partnerem Csalog Gábor lesz, ami egy nagyon megtisztelő lehetőség számomra. A kora klasszikában még nagyon jellemző volt, hogy a cselló kevésbé jut szólisztikus szerephez, de a Beethovennek a G-moll szonátája már olyan mű, amiben a két hangszer között elég nagy egyenrangúság van. Bár sokszor egyébként a témákat itt is még a zongora mutatja be először, de azért már technikailag is elég bátran használja Beethoven a cellónak a lehetőségeit, meg igazából a témák közötti elosztásban is eléggé kiegyenlítettek a szerepek.
Hogyan viszonyulsz a kamarazenéléshez?
A kamarazenélés mindig nagyon fontos szerepet töltött be az életembe. Igazából szerencsém is volt, azt érzem ezt illetően, mert sikerült az életemnek egy korai szakaszában már összetalálkoznom olyan kamarapartnerekkel, akikkel azóta is együtt játszunk, illetve abba külön szerencsém van, hogy a legközelebbi barátaim. Van a zongorás triónk, a Trió Mikrokozmosz, akikkel 7 éve kamarazenélünk együtt, és ez a felállás nagyon fontos szerepet tölt be az életemben.
Forgó Boglárka műsorából most Kramp szóló szonátáját idézzük. Rátkai Áron következik.
Áron, te mit vittél magaddal útravalóként ebből a 2024-es versenyből?
Elsősorban az, hogy koncentrált felkészüléssel elég messzire lehet jutni, és nagyon élveztem, hogy ott egy viszonylag nagyobb anyaggal kellett egyszerre készülnöm, és engem így inspirált, meg motivált ez a lehetőség, hogy koncertszerűen így fellépek ezekkel a művekkel. Azt hittem magammal, hogy érdemes beletenni az energiát.
Most Debussy és Franck szonátái szerepelnek a műsorodon. Miért ezt a két művet állítottad párba?
Egészen jó párosítás szerintem, cellista kollégák is szerintem gyakran játsszák együtt. Mind a kettő ilyen francia mű, kicsit más a korszak, de valahogy a lelkülete valahol így a mélyben azonos. Tényleg teljesen más karakterű darabok, de ez így jól működik ilyen francia blokkként. Már korábban dolgoztam ezekkel a művekkel, gondoltam, hogy ez egy jó lehetőség lenne, hogy ezt a két művet most egyben prezentáljam. Franknak a műve ugye inkább még ez a romantikusabb hangvétel. A hasonlóság az, hogy ott is már képesztő harmóniákkal dolgozik a mester, de ott még a forma az nagyobb egységben működik, és máshogy nyúl hozzá az ember, de a Debussynél már ilyen fragmentáltabbak. Egész darab, meg a tételek is, tehát ott csak így jönnek-mennek a témák, motivumok, meg karakterek, és még sokkal sűrűbb, meg színesebb.
Franck Ádúr szonátája eredetileg hegedűre íródott. Hogyan működik Gordon Kahn?
Először, amikor találkoztam ezzel a darabbal, az Jacqueline Dupré és Barenboim felvétele volt, ami nagy hatást tett rám még fiatal kamaszként. Erős hatás, meg szíves szóló, és nekem így maradt meg először, mint cselló szonáta, de aztán ugye közben rájöttem, hogy a hegedűre írták, és persze nagyon jó azt is hallgatni, meg inspiráló, de egyértelműen nekem ez közelebb áll a szívemhez.
Ki lesz a partnered? Ki lesz a zongorista?
Szohel Jamag, ami lesz a fantasztikus zongora kísérőm. Vele egyébként már 4 éve együtt zenélek itt a Zeneakadémián. Ő az osztályunknak a hivatalos zongora kísérő, és elképesztő teljesítmény nyújt mindig, és bármikor lejátszik, szóval nagy öröm vele együtt dolgozni mindig.
Szó esett már itt a felvételekről. Téged inspirál, vagy inkább megköt az, hogy mások hogyan frazeálnak és hogyan közelítenek meg egy művet?
Mindenképp inspiráló hallgatni egy-egy felvétel, de közben felállít egyfajta standardet, vagy egy ilyen lécet. Szóval nem lehet felvételeket leutánozni, meg nem is kell, de mindenképp egy jó iránytű, hogy a többet látott nagy művészek hogyan gondolkodnak ezekről a darabokról, mit hogyan formálnak. És hát ezeket próbálom aztán ezekből tanulva a sajátomat valahogy megszülni. És ez még nincs kész természetesen, de ez így majd így az évek alatt remélem, hogy beérik.
A Franck szonátából hallanak most részletet.
Thank you.
Aigneum Egyházzenei Fesztivál, megint megtanultunk két nevet, Cartellieri, illetve Riba. Minden információt elmond nekünk erről Bóka Gábor.
Megtanultunk egy nevet, és egy névről pedig megtudtunk sokkal többet. Cartellieri neve az, amit én most hallottam életemben először, Antonio Casimir Cartellieri a teljes neve. Olasz származású, pontosabban apai ágon olasz származású, anyai ágon lett származású, lengyel komponistáról beszélünk, aki azonban életének egy jelentős részét Csehországban és Ausztriában töltötte. Tulajdonképpen kortársa volt a majd mindjárt bemutatandó Ribának, a 18. század végén, 19. század elején élt. Hogyha nagyon röviden szeretném a benyomásaimat, ez egyetlen egy most megismert műve. La Purificazione di Maria Vergine című, egyébként igen terjedelmes, 90-100 perces vallásos témájú, Jézus gyermekkorának két epizódját feldolgozó oratóriuma alapján elmondani. Szóval a korai Mozart hangvétele az, ami visszaköszön, nem általános értelemben, hogy a bécsi klasszicizmusnak egy korai formája, hanem egészen konkrétan Mozart stílusát, a korai, vagy hát mondjuk, hogy a fiatal felnőtt Mozart stílusát vélem visszahallani. Nagyon jó színvonalú zenét hallottunk, talán ugye a zsenialitás az, ami hiányzik belőle, az a szikra, amitől igazán egyedi, igazán különleges lesz a zene. Vele szemben hallottuk Jakubján Ribát, ő cseh komponista, egész életében Csehországban élt, mégpedig Csehországnak a csehek által lakolt területén, ez fontos hangsúlyozni, hiszen nagyon sok cseh zeneszerzőt német-osztrák területen foglalkoztattak, vagy pedig német-osztrákként tartjuk esetleg őket számon. Nos, Riba nem ilyen, és a számon tartjuk igét nem véletlenül használtam, mert neki van egy műve, amit azért legalábbis Csehországban nagyon is jól ismer mindenki. Ez a bizonyos több címen is futó cseh karácsonyi mise, kis pásztor mise, sokféle színváltozata van, és nagyjából fél évvel ezelőtt egy összehasonlítás keretében én meg is említettem ezt a művet egy kritikámban itt a Bartók Rádión. Egy olyan darabról van szó, ami tulajdonképpen nem mise, hanem egy cseh nyelvű feldolgozása Jézus születése történetének. Egy kedves naivitással megkomponált darab, kevesen tudjuk, akik akár szuprafon lemezről, akár élő előadásból ismerjük ezt a művet, hogy mást is írt Riba, egyébként rengeteg sok művet írt, egészen kis cseh városoknak a zenélő közösségei számára, mint például a most felhangzott Stabat Matert. Teljesen más típusú zene ez, mint Cartellierié volt, noha nagyjából egy időben éltek. Riba is egy elég rövid életű komponista volt, ő is a 19. század elején halt meg. Sokkal több benne a zeneszerzői fogyatékosság, ha szabad ezt mondanom. A mesterségbeli tudásnak bizonyos korlátja, viszont több benne az egyéniség is. Több benne egyrészt a jellegzetesen csehes dallam vagy harmónia fordulat megelőlegezi egy kicsit a 19. század nagy cseh zeneszerzőinek, Smetanának, Dvorzsáknak, vagy akár a 20. századból Janáceknek a jellegzetes őket összekötő hangvételét, de vannak benne jellegzetesen ribás fordulatok is, amelyek visszaköszönnek az eddig egyetlen általam ismert művéből, vagy akár kölcsönhatásban állnak vele. Pedig nyilvánvaló, hogy ebből a műből, ami egy Stabat Mater, a latin szövegnek a megzenésítése, hiányzik az a fajta naivitás. De megvan benne ugyanaz a szöveg iránti mély tisztelet, mély elköteleződés, a szövegből való kiindulás és egy valami nagyon mély zeneiség, ami áthatja Riba kompozícióit, akit egyébként Csehországban, vagy legalábbis a szűke pátriájában nagyon is számon tartanak, és nagy, azt is mondhatom, hogy kultusza van, nem függetlenül attól, hogy tragikus módon fejezte be az életét. Nos, ennek a két kompozíciónak az egymás mellettisége talán már az eddigiekből is kiderült, érdekes módon egészítette ki egymást. A szikrát hiányolhattam a nagyon profi Cartellieri oratóriumból, ezt megkaptam Ribánál, itt voltak apró döccenők, az előadás azonban mind a két művet megnemesítette. Ezen a koncerten a Helsinki Barokk Zenekar vezetőjével, Aapo Häkkinennel lépett fel, egy kiváló együttest ismerhettünk meg ennek a két előadásnak az alapján. Tudtunk már róluk eddig is, de személyesen én még élőben nem hallottam őket. És ha félretesszük azt az ügyszeretetet, hogy két ilyen ismeretlen, és egyébként nem is az ő szűkebb érdeklődési körükbe tartozó szerzőtől ilyen nagyságrendű műveket ennyire gondosan betanultak, akkor is észre kell vennünk, hogy a nagy nyugati régi zenei együttesekhez mindenben felnövő, és velük mindenben versenyképes együttest hallhattunk most. A Pörszül kórus csatlakozott hozzájuk, ugye Vashegyi György művészeti vezetésével, akik legjobb formájukat hozták. Mind a két együttes esetében azért egy kis kérdőjelet oda kell tennünk az egyetemi templomnak, a helyszínnek az akusztikai viszonyai miatt, amely budapesti templom viszonylatban abszolút a jobbak közé tartozik, de nyilván egy templomi akusztika sosem lesz olyan, mint egy hangversenyterem. Más oka van annak, hogy az ilyen helyszíneket szeretjük az ilyen művek esetében. Az énekes szólisták Lydia Teuscher, Patrick Grahl, Thomas Katajala, Cornelius Uhle, illetve Marie Zeidler. Négyen-négyen működtek közre a két darabban, összesen ugye öt szólista volt. Egytől egyig korrekt, jó teljesítményt nyújtottak, azonos szemléletmóddal közelítettek a művekhez, sem kiemelkedően nagyon jó, sem gyenge teljesítményt nem regisztrálhattunk. Azt hiszem, hogy egy jól megformált, stílusos és jó előadásnak ilyennek kell lennie. Érdemes lett volna azonban átgondolni, hogy a műsor nem túlzása egy kicsit, ami a mennyiséget illeti. Egy 8 órakor kezdődő koncertről beszélünk, és 11 óra után ért véget. Azt gondolom, hogy nagyon hosszú volt ez a műsor. Önmagában a Cartellieri darab, mint mondtam, 90-100 perc volt, és utána még egy szünet, és utána következett csak a nagyjából egy órás riba Stabat Mater. A kényelmetlen templomi padokban ülve azért ez egy kicsit valószínűleg meghaladta a tűrőképességét sokaknak, amit a közönségnek a folyamatos fogyatkozásából is lehetett érzékelni. Biztos vagyok benne, hogy nem a zene és nem az előadások színvonala miatt távoztak ennyien.
Ezt előbb beszéltél arról, hogy az egyetemi templomnak az akusztikája nem a legjobb, legalábbis a mi számunkra. Nem is készült itt felvétel, úgyhogy kénytelenek vagyunk egy régebbi felvételt idézni, karácsonyi oratóriumot, tehát nem is ugyanazt a művet, ami itt elhangzott, de viszont legalább Cartellieriről a fináléját hallják ennek a darabnak. A kölni muzikus énekkarról és a Das Neue Orchesterről Christoph Sperring a karmester. Xian Chung Huang, illetve Sheng Xian Liu, ezeket a neveket én még nem hallottam. Most már megváltozott ez a helyzet, a debreceni Kodály kórus jóvoltából. Közel a Távol-Kelet, ez volt koncertjüknek a címe. A riporter Várgedő Anna, a riportalany Kocsis Holper Zoltán.
Ázsiai szerzők, kórus művei. Ilyen programot nem hallunk minden este. Honnan ez az ötlet?
Az elmúlt években rendszeresen nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a Kodály kórushoz hívhassunk különböző kultúrákból vendégkarnagyokat. Így járt már nálunk Bob Chilcott, Bernie Sherlock, Lorenzo Donati, vagy idén például Burak Onur Erdem. Nyilván, amikor az ember ezeket a karnagyokat kigondolja, vagy megkeresi, akkor azért támaszkodik azokra a tapasztalataira, amit a nemzetközi kórusversenyeken összegyűjt. És többek között például a Taipei Filharmonikus Alapítvány is szervez egy nemzetközi kórusversenyt már jó hosszú idők óta. Így esett a választásunk arra, hogy mi lenne, hogyha a távol-keleti zenével megismerkedhetnénk egy olyan szemüvegen keresztül, aki onnan érkezik hozzánk. Úgyhogy Suyun Siek érkezik hozzánk, aki a Taipei Filharmonikus Alapítvány kamara kórusának a karnagya, ott társkarnagy, és őt kértük meg, hogy jöjjön és ismertesse meg velünk a tőlünk elég távol eső, de egyébként mindig számunkra egy kíváncsisággal társuló kóruskultúrát, mert azt is látjuk, hogy a japán, a kínai, az indonéz, tehát a tőlünk távol eső kultúrák kórusai egészen magas színvonalat képviselnek minden egyes megmérettetésen.
Kodály országa vagyunk, sokunkban élénken él emlékként az énekléssel átszőtt gyerekkor, bicéniumok, egyszerű kánonok, többszólamúság, és hát szinte minden korosztály számára elérhető a kórus éneklés valamilyen formája. Hogy néz ki ugyanez Ázsiában?
Nyilván csak benyomásaink lehetnek azokból, amiket látunk például itt a Magyarországon megszervezett nemzetközi versenyeken, vagy Európa szerte számos területen, amikor megjelennek az ázsiai énekarok, hihetetlen magas színvonalat képviselnek, azt is lehet tudni, hogy Kínában nagyon szeretik és előszeretettel alkalmazzák is a Kodály koncepciót. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez a fajta közösségi éneklés, a minőségi, tiszta éneklés, az együtt éneklés a távol-keleti kultúrákban nagyon erős kórusokat eredményez, amiket hallhatunk ezeken az alkalmakon.
Milyen tulajdonképpen ez a zene? Vannak-e benne az egyes műveket összekötő mintázatok, stiláris jellegzetességek, vagy éppen az európai fül számára kihívást tartogató pillanatok?
Aki bejön a hangversenyre, az meg fog lepődni, hogy mennyire ismerősen csenghetnek bizonyos fordulatok, mert hiszen akárhogyan is próbáljuk kerülni, azért az utóbbi években, évtizedekben a filmek hatására azért van egyfajta olyan zenei köznyelv a kórus zenékben, ami ismerősen csenghet különböző területekről érkező zenéknél is. Tehát ezek a filmzenei hatásokra emlékeztető fordulatok. Tehát ilyen is lesz természetesen. De nagyon izgalmas a műsor, nagyon sokszínű, mert az ilyen filmzeneszerű kórus műveken belül például egy mongol lovas hagyományokat idéző darabbal is lehet találkozni, vagy egy természetikletésű zene különböző effektusokkal, vagy a hakapop kultúrára reflektáló zene. Tehát nagyon sokszínű műsor jön, mindenki meg fogja találni szerintem a magának valót. Az is nagyon érdekes számomra, hogy például a pentatónia nagyon jelen van ezeknél a zenéknél, egy egészen másfajta módon használt pentatónia, mint a magyar népzenében, de ez is mégiscsak egy közös gyökér, ami miatt ismerősként cseng a fülünkben ezek a fajta zenék, és de mondom, olyan is lesz, ami ritkán hangzik el magyar koncerttermekben, de attól nem kell félni, hogy ne lenne könnyen befogadható, hiszen ezek a kórusművek azért mind arra születtek, tulajdonképpen vagy népzenei ihletésűek, vagy egyéb effektusokat használó kórusművek, hogy az, aki énekli, az is élvezhesse meg, az is, aki hallgatja. És van még egy különleges darab is, Szücs Apornak a Missa Brevise, amit pedig a karnagynő öntevékeny amatőr énekkarának komponált, és ebből is fogunk részleteket bemutatni. Közreműködik Udvarhelyi Andrea, Dénesi Csaba, Lóránt Benjamin Áron, Parádi László, Pazár Márton és Vojavodina Olga, tehát egy kis zenekar is közreműködik, úgyhogy igazán sokszínű és izgalmas műsort hallhat, aki ellátogat a BMC-be.
Járt már a Kodály kórus Ázsiában?
Amióta én itt vagyok, nem járt a Kodály kórus Ázsiában. Minden meghívásnak örömmel eleget teszünk, tehát hogyha van rá lehetőség, akkor természetesen nagy örömmel megyünk, hogy a kodályi hagyományokon alapuló magyar kórus kultúrák, és hát egyébként az elképesztően zseniális és időszerű kortárs magyar szerzőket bemutathassuk.
Mongol zenét hallgatunk, Se Enkerbajárnak hívják a szerzőt, Naiman Sarang, ez a műnek a címe. Ezzel véget ért az új zenei újság. Várgy Adrianna társszerkesztő és Bodzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ezen a héten az Ars Nova műsoraiban az idei Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének alkotásaiból válogatunk. Ma este érdekes hangszerösszeállítás hallható, a Quartrióták együttes és a Sonus ütő együttes zenél. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban. Az arckép eheti vendége, Durányik László karnagy.
Én nem tartom szlogennak azt, hogy a kósnak óriási közösség ereje van. Igenis, én ezt megélem, mennyire igaz, és azért újra és újra jön elő az erő, hogy keresni kórusfesztiválokat, utakat, és én büszkén vállalom azt, hogy én mutattam meg majd 300 lánynak a Beatles Múzeumot Liverpoolban.
Arckép. Alkotó emberek portréja. Durányik László. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban. Hagyományok.
Megragadni, megfogni, hogy ez őket érdekel, hogy látod, itt van egy darab fa, és ebből akkor mit tudsz kihozni?
Tehetségek.
Akkor fog tudni az ember hiteles lenni, hogyha azért a gyökereket azért, vagy az alapokat megtanulja rendesen.
Partitúra. Összhangzat van. Csíkszereda. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.